Ez itt továbbra is az Adóinfo, az Inforádió adómagazinja. Beszélgető partnerem ma este továbbra is Almási Levente, az Erősen partnere, a cégfelvásárlás és finanszírozás üzletág vezetője. Témák pedig a cégértékelés. Ugye az valószínűleg kiderült a beszélgetésünk első feléből is, hogy egyrészt látszólag egyszerű a történet, másrészt nagyon sokféle variációja lehet, nagyon sokféle megközelítése lehet. Ha most annál az esetén maradunk, hogy el akarom adni a cégemet, akár generációváltás, vagy bármilyen másokból el akarom adni, ezért értékeljük. Nyilván a végén mindenki szeret egy vételárat, hogy ha a vevő bízta meg önöket, akkor a vevő, ha én szeretném eladni, akkor én szeretnék egy vételárat. Hogy jön ki a cégértékelésből, a cég értékből a vételár?
Igen, ez egy jó megközelítés. Tényes, hogy mind a tranzakciós adatbázisokban a cégértéket találunk, de igen, jó a megállapítás, a cégérték az nem egyenlő általában 90%-ban vagy 99%-ban a kifizetett vételára, de miért? Ez már átvezet a tranzakció utolsó szakaszában a nevezzük az adásvételi szerződés kitárgyalásához, mert ott rengeteg vagy számos korrekciós tényezőt alkalmaznak a felek, eladók és vevők, és több is szokott lenni, én csak kiemelni két tipikus tételterületet, amivel tipikusan szokták korrigálni a cégértéket, hogy megkapják a vételárat. Ez az úgynevezett működő tőke, ez nagyon kínaiul hangzik esetleg. Képzeljük el inkább, hogy valaki leadja a cégét, de úgy adja át, hogy nincs benne semmi készlet, nincs benne készpénz. Mi történik?
Tehát egy üres cég gyakorlatilag.
Üres cég. Ugye akkor másnap jön az új tulajdon, és azt mondja, hogy oké, kifizettem 100 milliós, maradjunk a cégértéknél, de hát úristen, nincsen készletem, nincsen semmi pénzem, nem tudok bért fizetni, nem tudok anyagot, hát akkor még be kell tolnom mondjuk 30 milliót. Na erre van az a megközelítés, hogy ez a működő tőkét valahogy bele kell vinni a kalkulációba.
Ez egy egyszerű kivonás, mert annak is tűnhet egyszerűen.
Ez is számíteli tételeken kell végigmenedzse, inkább maradjunk a, próbálj egyszerűen elmagyarázni, ugye úgy kell átadni a céget, ahogy eddig normálisan működött, tehát általában ugyanannyi tipikus vevőállománya, ugyanannyi készlettel és ugyanannyi szállítóállomány, ami mondjuk az elmúlt egy évben. Itt is a felek kitárgyalhatják, hogy az elmúlt egy évet veszik figyelembe, elmúlt fél évet, ne adj Isten, már láttunk olyat, a következő fél év tervszámait is figyelembe veszik. Ez mondom, ez a felek megállapodásán múlik, de a laikus megközelítés, hogy úgy adjuk át, ahogy eddig, tehát meg kéne határozni ilyenkor, mi ez a, és csak a három fő tiltet emelem ki, mi az a normális vevőállomány, készletállomány, szállítóállomány, ami szükséges a működéshez. És igazából arról szoktak megállapodni a felek, hogy ettől ne térjen el. Tehát magyarán ne úgy adja át az eladó a céget a nulla készlettel, de rengeteg nagy szállítói tartozással, hanem a eddigi működés figyelembe véve avval a állománnyal, és arról állapodnak meg, hogy plusz-minusz, ha eltérés van, akkor ezt plusz-minusz el fogják téríteni a cégértéket.
Bocsáss meg egy pillanatra, lehet ez egy olyan fajta technikai vagy taktikai elem is, hogyha én szeretnék egy jobb vételárat kapni, akkor a cégemet jobb kondíciókkal adom át, és ez többet hozhat vételárban, mint amennyit esetleg benne kell hagynom, vagy esetleg beteszek munkában?
Hát ugye itt van az a vevőnek a megközelítése, hogy hát ugye meghatároznak a normál működéshez szükséges, nevezzük ugye a vevő készlet szállító arányt, mert ez szükséges a normál működéshez.
Hát, hogy tudjon tovább működni a cég.
Tudjon tovább működni. Ha elkezd játszadozni idézőjelben az eladó, és akkor visszatartja, nem fog rendelni készletet, akkor ugye hát akkor bejön ez a korrekció, hogy akkor hoppá, neked a nevezzük a 100-as értéken kell átadni, de ez most 95 vagy 105, akkor korrigálni kell plusz-minusz. Tehát itt nem tud játszadozni, mert pont ezt mutatja ez a mechanizmus, hogy ezt próbálja rögzíteni, hanem inkább akkor az előkészítés során, és akkor visszamehetünk egy-két évre, ha felkészítjük a céget, ott esetleg úgy kezdjük kialakítani a vevő megállapodásokat, a szállító megállapodásokat, jobb kondícióval fordulunk.
Hogy majd három év múlva, igen, ha el akarom adni, ha tudom ezt.
Készletgazdálkodás, inkább azt szokott lenni a tipikus, hogy úgy rendbe rakja a készletgazdálkodás, hogy ne legyenek nagy kiugrások, a augusztusi holt időszakban feleslegesen ne rendeljenek, tehát inkább akkor ráfordulni egy komolyabb, jobb készletgazdálkodásra, ne vagy Isten egy olyan komolyabb szoftvert, vásárolt cég úgy hosszabb távon igen fel tud készülni. A tranzakció előttelben nem nagyon lehet játszadozni, ha résen van a vevő is, aki ezt tudja. Nem mindig látunk olyat, olyan eladó a vevőt, aki ezt nem annyira vette figyelembe, és akkor, ha a másik oldalt meg ügyes volt a vevő, ezt ki is tudta használni.
Van egy vétenárunk, ugye kialakult valamilyen számítás eredményként kialakult a vételár. Ez mennyire exakt? Ugye nyilván nem egy boltban vagyunk, tehát hogy bemegyünk, egy kiló kenyér, az ennyibe és ennyibe kerül. Egy cég, ennyibe és ennyibe kerül. Tehát nyilván ez valószínűleg nem így működik. De mennyire nem exakt ez a vételár?
Jó a példa, mert ugye az egy kiló kenyér sem mindig ugyanannyi mindenhol. Tehát pont így van egy kicsit, nehogy felhördüljenek a szakmabéliek, de tényleg ha végiggondoljuk a tranzakció menetét, és ha több befektető van, azért sose azt szokott lenni, ugyanazt az árat adja. És akkor felmerül, hogy miért nem ugyanaz az értéke? Igen, nem ugyanaz az érték, mert bizonyos befektetők máshogyan értékelnek. Ha nagyon különbséget akarunk tenni, ugye van a két nagy csoport, a szakmai, tehát a adott iparágban meglévő vevőjelölt, meg egy pénzügyi, aki ugye pénzügyi jelleggel fektet be, lehet ugyanabban a szektorban, mert lehet, hogy már neki van ilyen befektetése, de ugye neki más a motiváció, mások lehetnek az értékelési módszertanjai, mást vesznek figyelembe, más súlyozással. Konkrét példa, ugye a pénzügyi befektetőnek a legfontosabb, hogy a menedzsment ott maradjon, értse a iparágat, nagy növekedés legyen a társaságban, cashflow termelőképessége, ne legyen probléma, és neki már a pénzügynek már abban kell gondolkodni, hiszen ő csak egy adott időszakra száll be, 5-10 év időszakában, hogy kinek fogja majd utána továbbadni. Tehát nagyon sok mindent körbe kell járnia, a piacot is meg kell értenie, hogy tényleg van-e növekedés, van-e hely annak a terméknek, szolgáltatásnak. Persze ugye ezeket a kérdéseket a szakma is fölteheti, de a pénzügy is sokkal inkább ebben a dimenzióban gondolkodik. A szakmai meg úgy is gondolkodhat, hogy mivel már abban a szakmában, abban az iparágban jelen van, ő nagyon sokszor mondjuk a költség szinergiákat veszi figyelembe, teszem, az két back office nem fog kelni a két társaságban, és rengeteg dolgot meg tud ezen spórolni, emiatt kihathat az árazásra is.
Ja, beszéltünk a beszélgetésünk első felében, szóba került a generációváltás, hogy amikor egy családi vállalkozás mondjuk tulajdonost keres, mert mondjuk a családban nincs, aki tovább vigye ezt a céget és eladják, akkor szóba kerülnek a magánbefektetők. Tehát lehetnek olyan magánemberek, akik nyilván pénzügyi befektetőnek is tekinthetők, hiszen nem feltétlenül utaznak ugyanebben az üzletben, van tőkéjük, szeretnének egy jól működő vállalkozásba beszállni. Őket hova sorolná, hiszen ha nem ismerik az ágazatot, akkor pénzügyi befektetők, de ebben az értelemben tekinthetők klasszikus pénzügyi befektetőnek, mondjuk mint egy tőke alap.
Hát ugye minden, valójában azért minden, aki pénzt ad ki, az meg fogja nézni, mi a hozam elvárás, ebben a szemben természetesen. Az viszont, ha már ezt a szegmens kiemeltük, hogy ezek a magánjellegű, de mégiscsak pénzügyi irányoltságú befektetők, egyre többet látunk, valószínűleg annak köszönhető, hogy több pénz van a gazdaságban, van az a generáció, aki mondjuk multi környezetben nevelkedett, megtakarítása van, és azt mondja, hogy most nem akar alkalmazottként, hanem akkor kvázi menedzsmentként akkor céget próbál vásárolni. Ezeket mi nagyon is keressük. Szerintem ez többször is téma volt az elmúlt években. De mondom, ők is azért pénzügyi szemlélettel állnak a cég felvásárlásba, úgyhogy tipikusan többen összeállva, több szakmai irányvonal képviselve, valaki mondjuk kereskedelmen volt tapasztalt, valaki a pénzügyekben, tehát ott is azért próbálják a szaktudást összehozni, és a pénzügyi magánbefektetőről beszélek, és úgy ezt a tudást kihasználni, úgy vásárolni cégeket.
De akkor ők inkább közelebb állnak a pénzügyi befektetőkhöz, amikor a vétár megközelítést próbáljuk megnézni.
Igen, de mondjuk ott meg az bejöhet az a kalkulációjuk, hogy nem feltétlenül kell neki kiszállni 5 év múlva, lehet, hogy csak nem is akarnak kiszállni, annyira jó befektetést találtak, annyira jól sikerült átalakítani a céget, hogy nekik nem kötelező, nekik nem kell elszámolni a befektetett pénzükként, hanem a saját megtakarításukkal szállnak be. Ott ez a dimenzió nincsen, ez lehet egy jó, lehet egy alapító eladónak is, hogy nincs az a kényszer, hogy már pedig egy pénzügyi befektető ki fog szállni 10 éven belül, bármi történik, a veszteséges akkor is. Ez egy barátságosan megközelítés egy eladó felé.
Ha most itt a vételárat jártuk körbe, vagy járjuk körbe, akkor talán még egy dimenziót hadd hozzak ide néhány percre. Mennyire függ a vételár az időzítéstől? Tehát van egy cégem, megvan a cég értékelése. Akár egy éven belül is. Mikor lépek vele a piacra? Mennyire függ ettől a vételár?
Hát vegyük sorrendben mind a két felet. Eladó. Lehet azt mondani, az elmúlt 3-5 évben voltak olyan tranzakciók, ahol idősebbek voltak az eladók, és ki lehetett mutatni, hogy igenis az időtényező abból a szempontból bejátszott, hogy az ember élete, valljuk be, véges, és akkor lehet, hogy ő is már az eladó úgy gondolkodott, hogy lehet, hogy még van 30 évem, 70 évesem, hát minél előbb le kéne zárni a tranzakciót, és inkább már kompromisszum készen volt, és akkor azt mondta, hogy nyomdafestőket nem akarom, vagy azt pont akarom kímélni, tehát inkább nem fogom idézni, tehát akkor előjöhetett az a kompromisszum készség, hogy akkor inkább lejjebb megy abban a kondíciókban, nem csak vételár, itt a tranzakció más feltételek is vannak, de akkor ott bejött az időtényező, hogy akkor kompromisszumabb volt. A vevő esetében meg az lehet a tényező, hogy ugye lássuk be, a vevő ugye tanácsadókat szokott tipikusan alkalmazni, átvilágításra, jogászokat, mondjuk adásvételi szerződésre, vagy tranzakciós tanácsadókat, ugye költség terheli. Megy előre, de még nem történt semmi, csak költsége volt, és előfordulhat, ha elhúzódik a folyamat, és már 1-2 éve benne van, akkor lehet, hogy is azt mondja, hogy hát ha már 2 évet elköltöttem, akkor mégis kompromisszum készen vagyok. Az időtényező mind a két félnek falsúlyos, kérdés az, melyik bír, ki bírja jobban ezt a kicsit póker. Nem akarom póker játék, mert messze az van, inkább az, hogy az ideje.
Ezt a nyomást, ezt a fajta időnyomást. Almási Levente, az Erősen partnere, a cégfelvásárlás, cégértékelés, vállalatfinanszírozás üzletág vezetője volt az Adóinfo ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
Úgy hűzik a műsorvezető, Klavai Richard. Minden jót, viszontlátásra.